95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar szabályok szerint a határ illegális átlépése jogtalan cselekedet, az nem emberi jog, hanem bűnelkövetés, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben a Nemzeti Konzervativizmus konferencián. A magyar miniszterelnök szerint a konzervatív kormányokat, amelyek a brüsszeli vezetés szerint nem viselkednek helyesen, megzsarolják, az Európai Bizottság az uniós szerződések őre helyett politikai szereplővé vált. A geopolitikai helyzettel kapcsolatban azt mondta, Magyarország nem szeretne még egyszer közös határt Oroszországgal, ahogyan ez a szovjet időkben volt. Elismerjük Ukrajna jogait és önállóságát, látni kell azonban, hogy nyugati fegyverek és a pénzügyi támogatás folyamatos fenntartása nélkül az ország nem létezne. A kormányfő közölte, Magyarország elítél minden támadást Izrael ellen, és elismeri jogát az önvédelemre, de el kell kerülni, hogy a közel-keleti konfliktus kiszélesedjen. A Közép- és Dél-Amerikából érkező cseppfolyósított földgáz egyre nagyobb szerepet fog játszani az Európai Unió ellátásában, és ebben Trinidad és Tobago kulcsszereplő lesz, hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter a Szigetország fővárosában, Port of Spain-ben. Szijjártó Péter diplomácia történeti eseménynek minősítette a vizitet, rámutatva, hogy magyar külügyminiszteri látogatásra még soha nem került sor a karibi országban, és nem történt korábban magas szintű kapcsolatfelvétel. A külgazdasági és külügyminiszter egyetért indonéz kollégájával abban, hogy a nemzetközi közösségnek most minden erejével és figyelmével arra kell koncentrálnia, hogy meg lehessen előzni a súlyos eszkalációt a közel-keleti térségben. Szijjártó Péter a Facebook oldalán tudatta, hogy Retno Marsudi Jakartából felhívta őt. Szombaton kezdődik az ajánlásgyűjtés az európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra. A Nemzeti Választási Iroda arra hívta fel a figyelmet, hogy azok a jelölő szervezetek, amelyek szombat délelőtt át szeretnék venni az ajánlóíveiket, legkésőbb csütörtök 16 óráig nyújtsák be igényüket. A január 1-től elérhető Csok Plusz segített abban, hogy az ingatlan piac egy kicsit beinduljon az év elején. Erről beszélt a családokért felelős államtitkár a lakás- és ingatlanpiaci tanácsadó testület ülését követően. Hornung Ágnes azt mondta, a február végi adatok szerint csak nem 2000 igénylés érkezett be a pénzintézetekhez, amely felfutásában ugyanazt a meredekséget mutatja, mint a 2015-ben bevezetett Csok. Fenntartató városfejlesztési program indul a terület és településfejlesztési operatív program plusz egyik pilléreként, amelynek kerete 58 milliárd forint, jelentette be Mayer Gábor területfejlesztését felelős államtitkár. 42 város, várostérség, valamint a főváros új megközelítésben, stratégiai alapon integráltan tervezheti és valósíthatja meg elképzeléseit. A Központi Statisztikai Hivatal a régiós üzemanyagárak monitorozása és összehasonlíthatósága érdekében pénteken közzéteszi új kísérleti statisztikáját. Ennek alapját az Eurostat heti adatai jelentik, amelyekből régiós átlagárat számolnak a 95-ös benzin és dízel üzemanyagokra vonatkozóan. Előzőleg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a KSH adatai alapján hozzák majd meg a kormányzati döntést, hogy beavatkoznak-e az üzemanyagárakba, hogy az ígéret, miszerint régió szinten a középmezőnyben kell lenni, a hazai áraknak teljesüljön. A tárcavezető még múlt héten egyeztetett az olajiparági szereplőkkel, jelezze, fogytán a kormány türelme. Azóta a benzin most 2 forinttal drágult, pénteken pedig 7 forinttal nőtt tovább az ára, igaz, akkor a gázolajé 6-tal csökkenni fog. Végül az időjárásról. A folytatásban kezdetben még borultabb, aztán gomoly felhős lesz az ég. Elszórtan várhatók majd záporok, hódara záporok, néha zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 5 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise a mértékletességről, a rosszban gátol és a jóra felszabadít. A pápa felhívása a hadifoglyok kiszabadításáért, kínzásuk embertelen. A pápa gyásztávirata a kolumbiai Science bíboros halálára, életét felajánlotta az egyházért. 50 000 meneteltek az életért Varsóban, éljen Lengyelország!
Ferenc pápa katekézise a mértékletesség erényéről. A rosszban gátol, a jóra felszabadít. Mintegy 20 000 zarándok jelenlétében tartotta meg szerdán délelőtt Ferenc pápa a Szentpéter téren az általános kihallgatást, és ezúttal a mértékletesség sarkalatos erényéről tanított. Először is felelevenítette a görög filozófia szellemi örökségét, amely a mértékletességet önuralomnak nevezte, önmagunk feletti hatalomnak. A mértékletesség szabályozza az emberi életet, és miközben nem engedi, hogy a szív ösztönös vágyai szerint cselekedjék, felszabadítja az értékek nagyobb és mélyebb megbecsülésére, amiből igazi, maradandó boldogság születik.
Oggi parlerò della quarta e ultima virtù cardinale. La temperanza.
Ma a negyedik és egyben utolsó kardinális erényről fogok beszélni, a mértékletességről, kezdte katekézisét Ferenc pápa. A másik három erényel együtt ennek a története is még a kereszténység előtti régi időkre nyúlik vissza. A görögök az erényeket azzal a szándékkal gyakorolták, hogy általa boldogságra jussanak. A filozófus Arisztotelész a fiának címzett Nikomakuszi etika művében az élet művészetére tanítja őt. Miért van az, hogy noha mindannyian keressük a boldogságot, mégiscsak kevesen érik el azt? Kérdezte, és Arisztotelész válaszul az erények témájával foglalkozott, amelyek között különös helyet foglal el az enkrateia, vagyis a mértékletesség. A görög kifejezés szó szerint azt jelenti, hatalom önmagam felett. A mértékletesség önmagunk feletti hatalom, ismételte meg a pápa. Ez az erény tehát az önuralom képessége, annak a művészete, hogy a lázadó szenvedélyek ne uralkodjanak felettünk, és hogy rendet teremtsünk abban, amit az olasz író Manzoni az emberi szív összevisszaságának, kuszaságának nevez. Ferenc pápa idézte a katolikus egyház katekizmusának ide vonatkozó tanítását. A mértékletesség az az erkölcsi erény, amely mérsékli az élvezetek bonzását, és készségesé tesz a kiegyensúlyozottságra a teremtett javak használatában. Biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött, és a tisztesség határai között tartja a vágyakat. A mértékletes ember érzéki vágyait a jóhoz rendezi, józanul tesz különbséget, és nem erejét követi, hogy szívének ösztönös vágyai szerint cselekedjék.
Dunque, la temperanza, come dice la parola italiana, è la virtù della giusta misura.
A mértékletesség ezért a temperanza olasz szó alapján a helyes mérték erényét jelenti. Minden helyzetben bölcsen viselkedik, mert az emberek, akik mindig indulatból vagy túlzásból cselekszenek, végül megbízhatatlanokká válnak. Az önmérséklet nélküli emberek mindig megbízhatatlanok, ismételte meg a pápa. Egy olyan világban, ahol oly sokan büszkék arra, hogy kimondják, amit gondolnak, a mértékletes ember inkább azt gondolja, amit mond. Fontos a különbség. Ne azt mondjuk, ami eszünkbe jut, hanem gondoljuk át, mit is kellene mondanunk. Ne tegyünk felelőtlen ígéreteket, csak amiket teljesíteni tudunk. A mértékletes ember még az élvezetek tekintetében is megfontoltan cselekszik. Az ösztönök szabadjára engedése és az élvezetek féktelen habzsolása végül önmagunk ellen fordul egészen a megcsömörlésig. A habzsoló embernek végül minden ízetlenné válik. Jobb tehát a megfelelő mértéket keresni, mint néhány kortyot inni a jó borból az egész üveg helyett, ajánlotta a Szentatya.
La persona temperante sa pesare ed osare bene le parole. Pensa quello che dice.
A mértékletes ember jól tudja mérlegelni a szavakat. Azt gondolja, amit mond. Nem engedi, hogy egy pillanatnyi harag tönkretegye azokat a kapcsolatokat és barátságokat, amiket aztán csak nehezen lehet újjáépíteni. Különösen a családi életben, ahol a gátlások feloldódnak, és így fennáll annak a veszélye, hogy nem tudja kordában tartani indulatainkat és haragjainkat. Ideje van a beszédnek, és ideje a csendnek, de mindkettő megfelelő mértéket igényel. Vonatkozik ez például a másokkal való együttlétre és az egyedül létre is, állapította meg a pápa. Ha a mérsékelt ember fegyelmezni is tudja indulatát, ez nem jelenti azt, hogy mindig békés és mosolygós. Néha ugyanis fel kell háborodni, ajánlotta a pápa, de mindig a megfelelő módon, vagyis helyes mértékben és helyes módon. Egy szemrehányó szó néha egészségesebb, mint a fanyar és neheztelő csend. A mérsékletes ember tudja, hogy ugyan nagyon kényelmetlen dolog a másikat megjavítani, de azt is tudja, hogy ez szükséges, különben szabad utat engedünk a rossznak. A mérsékletes embernek bizonyos esetekben sikerül a szélsőségeket egyben tartania, feltétlen elveket val megalkuvás nélkül, de képes megérteni az embereket és empátiát mutat irántuk.
Il dono del temperante è l'equilibrio.
A mértékletesség ajándéka tehát az egyensúly, ami olyan értékes tulajdonság, mint amilyen ritka. A mai világban minden a túlzások felé taszítja az embert. Ezzel szemben a mértékletesség az olyan evangéliumi magatartáshoz illik, mint a kicsinség, a tapintat, az elrejtőzés, a szelídség. A mértékletes ember nagyra értékeli mások megbecsülését, de ez nem marad számára a megkülönböztetés egyetlen szempontja. Érzékeny, tud sírni, és nem szégyelli azt. Ha vereséget szenved, újra fel kell, és győztesen is vissza tud térni szokásos rejtett életéhez. Nem keresi a tapsot, de tudja, hogy szüksége van másokra. Testvérek, nem igaz, hogy a mértékletesség elszürkíti az életet, és örömtelenné teszi azt, állapította meg a pápa. Sőt, igazában jobban élvezhetjük az élet javait, mint az együttlétet az asztalnál, a barátságok gyengétségét, a bölcs emberekbe vetett bizalmat, a teremtés szépségeire való rácsodálkozást. A mértékletességgel járó boldogság öröm, amely kivirágzik azoknak a szívében, akik felismerik és értékelik mindazt, ami a legfontosabb az életben. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy adja meg nekünk ezt az ajándékot, az érettség ajándékát, az életkor érettsége, az érzelmi érettség és a társadalmi érettség ajándékát, vagyis a mértékletesség ajándékát, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa felhívása a hadifoglyok kiszabadításáért. Kínzásuk embertelen. A Szentatya a szerdai audiencia végén felemelte szavát az ukrajnai és a közel-keleti konfliktus lezárásáért. Külön fájdalommal szólt a hadifoglyokról, akiknek sokszor nem tartják tiszteletben emberi jogaikat, méltóságukat, kínozzák őket. A pápa a lengyel zarándokokat az élet és az emberi méltóság védelmére buzdította. A mértékletesség erényéről tartott katekézise után Ferenc pápa köszöntötte a Szent Péter téren megjelent zarándokokat. A betegek, az idősek és az ifjú házasok után örömmel üdvözölte a sok fiatal diákot. Római tanulmányaik után saját közegükbe visszatérve tegyenek tanúságot a buzgó hitről. ezáltal ragyogtassák fel a világban a feltámadt Krisztus világosságát. Az olasz nyelvű zarándokok köszöntése után a háború borzalmairól szólt a pápa kötetlen szavakkal. Gondoljunk most mindnyájan a háborúban élő lakosságra, gondoljunk a Szentföldre, Palesztinára, Izraelre, a sokat szenvedett Ukrajnára. Gondoljunk a hadifoglyokra, az Úr járjon közben kiszabadításukért. A hadifoglyok kapcsán szólt a pápa a kínzásokról, ami szörnyű, embertelen dolog.
Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona e a tanti torturati.
Gondoljunk arra a sok kínzásra, ami sérti az emberi személy méltóságát, és a sok megkínzott emberre. Az Úr segítse és áldja meg mindnyájukat. A lengyel zarándokokhoz fordulva a pápa elmondta, Isten gazdag történelemmel és kultúrával, nagy szentekkel és gyönyörű szülőfölddel ajándékozta meg a lengyel nemzetet. Mondjatok köszönetet ezekért az ajándékokért, és ápoljatok magatokban olyan belső lelki szabadságot, mely képes mértékletesen használni a spirituális és anyagi javakat, a kultúrát és a művészetet, lemondva mindarról, ami pusztítja az életet és az emberi személy méltóságát.
A pápa gyásztávirata a kolumbiai Science bíboros halálára. Életét felajánlotta az egyházért. Egy lelki pásztor, aki elkötelezettségével és munkájával életét felajánlotta az egyház javára. Ezekkel a szavakkal emlékezik a pápa Pedro Rubiano Science bíborosra, aki április 15-én hétfőn 91 éves korában hunyt el Bogotában. Ferenc pápa a kolumbiai főváros jelenlegi érsekének Luis José Rueda Aparicionak küldött gyásztáviratában szomorúságának adott hangot a bíboros halála miatt, és együttérzését fejezte ki a helyi egyház tagjainak, a hozzátartozóknak és a gyászolóknak. A bíboros lelkét a csikinkirai szűzanya közbenjárásába ajánlotta, és a feltámadt Krisztusba vetett hit és remény jeleként megáldotta a helyi egyházat. Mindössze 38 évesen 6. Pál pápa 1971-ben püspökké nevezte ki. A kolumbiai egyház egy új lelkipásztorral gazdagodott, aki figyelmet fordított az országában zajló megrázkodtatásokra, a kormány és a kolumbiai forradalmi fegyveres erők, a FARC elnevezésű gerilla szervezet és a Nemzeti Felszabadítási Hadsereg ELN, a latin-amerikai ország legjelentősebb gerilla szervezetének fegyveresei, valamint a kábítószerkereskedelmi kartellek közötti belső háború kemény és véres évtizedeiben. Az 1932-ben született kartágói származású Pedro Rubiano Science bíboros egyházi szolgálata fiatal szeminaristaként a Popayán szemináriumban és teológus hallgatóként a kanadai Laval de Quebec-i egyetemen kezdődött. Az amerikai kontinens északi és déli részén tanult, a hitoktatásra és az egyház társadalmi tanítására specializálódott, majd 1956-ban Káliban szentelték pappá. Első lelkipásztori élményei több területen is formálták a fiatal papot. Plébánosként két plébániát alapított. Kincstárnok és püspöki helynök volt, amíg meg nem érkezett Rómából a cucutai püspöki kinevezése, majd 1983-ban érseki rangra emelték, 1995. februárjában pedig a prímási székhely a bogotai érsekség élére került. Ezekben az években megsokszorozódott a kolumbiai püspöki karon belüli kötelezettségvállalása. Később a püspöki konferencia alelnöke, majd elnöke lett két egymást követő időszakban, 1990-től 1996-ig, majd 2002-től 2005-ig. Második János Pál időközben 2001-ben bíborossá kreálta. A főpásztor fokozta az ország megbékéléséért végzett munkáját, és aggodalommal teli megnyilatkozásai gyakran felhangzottak az erőszak hullám kapcsán. 2005-ben így nyilatkozott. Elszomorítottak és aggasztanak bennünket a nap mint nap előforduló bűnügyi események. Gyilkosságok, erőszakos halálesetek, célzott merényletek a városokban, a fiatalok halála a stadionokban, az ártatlan gyermekek megverése és megerőszakolása, mindezek a véres cselekmények, amelyek azok közé az országok közé sorolnak bennünket, ahol az emberi életet a legkevésbé tisztelik. Korábban a migrációs jelenséggel is foglalkozott a Nemzetközi Katolikus Migrációs és Menekültügyi Bizottságban végzett munkájával. Lelkipásztori tevékenysége során létrehozta a Főegyházmegyei Élelmiszerbankot, amelyből évente több ezer ember részesül. 2003. májusától 2007. júliusáig a Szelám Gazdasági Bizottságának elnöki posztját töltötte be, 2010-ben vált Bogota nyugalmazott érsekévé.
Ötvenezren meneteltek az életért Varsóban. Éljen Lengyelország! Április 14-én vasárnap több mint 50 000 vonultak föl Varsó utcáin az Éljen Lengyelország mottóval szervezett életvédő menet tagjai, akik így tiltakoznak az abortusz támogató törvénytervezetek ellen. Az esemény védnöke a lengyel püspöki konferencia volt. A főváros két székesegyházában szentmisét celebráltak a meg nem született gyermekek védelméért. Az életvédő felvonulás célja, hogy kiálljon az élet, család, minden ember alapvető jogai mellett, mondta el Lidia Szankovszka-Grabcsuk, az esemény szóvivője. Ugyanakkor az egyre előretörő forradalommal szemben, mely korlátozni akarja a szülői jogokat, a személyek élethez való jogát, egyre erősebb ellenállás felé is tartunk, hogy uraljuk a demográfiai zuhanást és ezt a vad iramot Európa felé. Ez fontos nap Lengyelország számára. Ezen a felvonuláson mindenkinek joga van megszólalni. Az életvédő menet indulásakor a hangszórókból egy meg nem született gyermek szívverését lehetett hallani, akinek az édesanyja jelen volt a rendezvényen. Nem fogjuk felvonni a fehér zászlót, függetlenül attól, mi történik majd a parlamentben. Tovább folytatjuk a harcot addig, amíg a meg nem született gyermekek jogait nem garantálják, nyilatkozta Boguslav Kiernicki, a Szent Benedek Alapítvány jelenlévő elnöke. Az életvédő felvonulásra sok ezer ember érkezett Varsóba szerte Lengyelországból. Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, az élet fontos, hogy minden gyermek ajándék, még ha le is kell érte mondani bizonyos dolgokról. Látjuk, micsoda kincs. Tudjuk, hogy ők a jövő tudósai, orvosai lehetnek. Nem tudni, hány betegség gyógyítható lett volna, hány gyógyszer találtak volna fel azok a gyerekek, akik nem születtek meg, erősítette meg a Vatikáni Rádiónak Eva Liskovska, aki Poznányból érkezett férjével, Tomással és 5 gyerekükkel. Tereza Janowska a Gaudium Vitae társulattól arról beszélt, milyen fontos a nők gondozása a várandóság idején és a szülést követően is. Mi támogatjuk őket a gyermek születése után is, még mielőtt az állam a segítségükre sietne. Az egyházi tanácsadókat gyakran éri az a vád, hogy nem érdeklődnek, és nem segítik azokat a nőket, akik úgy döntenek, hogy a szülést választják. Mi rácáfolunk erre az állításra. A Lengyel Nemzeti Életvédő felvonulás előtt vasárnap szentmisét mutattak be Varsó két székesegyházában, a Keresztelő Szent János Társszékesegyházban és a Varsó prágai Szent Mihály Arkangyal és Szent Flórián katedrálisban. A lengyel püspöki konferencia elnöke Tadeusz Vojda érsek azt kérte, hogy április 14-én vasárnap tartsanak imanapot a templomokban a megfogant életek védelmében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjával, a húsvéti időről, a feltámadásról és a húsvéti keresztény, valamint népi szimbólumokról beszélget. Tartsanak ma is velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A kereszténység hétköznapjait át meg átszövik az ünnepek. Az évközi időt két nagy ünnepkör szakítja meg, és hónapról hónapra, hétről hétre kisebb ünnepek törik meg a napok ritmusát. Milyen keresztény ünnepeket ismersz, Gabi?
Például a karácsonyt, húsvétot, pünköst.
Ezek jól ismert, nagyobb ünnepei a kereszténységnek. Vajon tudunk-e még olyan keresztény ünnepeket, amik szintén jelen vannak az életünkben, nem a legismertebbek?
Igen, például a vízkeresztet, vagy a szentek ünnepnapjait, vagy például a vasárnapokat.
Bizony, a vasárnapok is ilyen hétről hétre megismétlődő ünnepnapok. Vannak olyan egyházi ünnepek is, melyek tulajdonképpen családi események. Életünk fordulóit végig kíséri az egyház, a jelentős életeseményeket a templomban, Isten és a keresztény közösség színe előtt ünnepeljük. Melyek ezek az események?
Az első áldozás, bérmálkozás, vagy a házasságkötés.
Igazából az élet kezdete is, ugye ott kezdődik, a templomban.
A keresztelkedés.
Ez a keresztelő, igen. És igazából az életünk végén is az egyház kísér minket ugye a végső útra.
Temetkezés.
A temetés, igen, igen. Ugye, hogy az egyház ott van, a hitünk, a közösségünk, életünk minden fontos eseményénél. Amikor hivatást választunk, ugye szerzetesi fogadalmat teszünk le, vagy házasságot kötünk éppen úgy, mint amikor ugye a keresztény beavatás szentségeiben részesülünk. Keresztségkor, amikor első áldozók vagyunk, vagy bérmálkozók. Mit gondolsz, Gabi, hogy ezek közül, a sok ünnep közül melyik lehet a kereszténység legfőbb, legjelentősebb ünnepe?
A húsvét.
A húsvét. Igen, ugye ez azért érdekes, mert a világban a karácsony csillogása, ajándéközöne mellett áll a húsvét el is törpül. Ugye mégis a kereszténység legnagyobb ünnepe ez a húsvét. Krisztus halálának és feltámadásának emlékezete. A húsvéti eseményekről azonban nem csak húsvét ünnepén emlékezünk meg, hanem hétről hétre. Melyik ez az ünnepnap?
A vasárnapokon.
A vasárnapon. Ugye minden vasárnapon igazából Krisztus halálára és feltámadására emlékezünk meg. Ez az ünnep újra és újra előjön az életünkben. Talán nem is veszük észre, hogy ezek az ünnepek teszik szépé életünket. Ezek az ünnepek azok, amelyek valahogy bepillantást engednek a mennyországba. Az ünnep több, mint munkaszüneti nap. Az ünnepben az ember felüdül, magára talál, élete célt és értelmet nyer, valami mélyebb igazságra jut. Hallgassunk meg Kosztolányi Dezső, hogyan vall a liturgikus év szépségéről.
Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tiétek. Tiszta költészet. Ti nem is sejtitek, milyen szépé és változatossá tettétek az életet, amely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat, építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt. November 1-én, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőbe, és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az ámulásra.
Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kisfalusi templomok felé, és teli torokkal énekeltetitek az ófényességes szép hajnal kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb, és ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és sose látott fény gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek és várják a fényt. A várakozásban kicsodul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szereteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet Szent Estének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkor az öröm, hogy a világ táncra perdül.
De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt mondjátok neki, elég volt. Hamut hintetek a kiúzanult fejekre, és azt mondjátok, emlékezzél ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. És igyekeztek meggyőzni a világot, hogy mindenkinek szenvednie kell. A Kálváriára járatjátok az embereket, és a szenvedés szépségeit magyarázzátok nekik. És megjön a nagy hét. Elnémítjátok a harangokat, felállítjátok a nagy halott sírját, és dömbenve áll a világ a nagy ravatalnál. De nagy szombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat. Aranyos karinkba öltöztök, és megindul az öröm mámorában újongó körmenet. Alleluja! Föltámad Krisztus a napon. A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. Igen, igen, mondogatják. Valóban itt van a feltámadás, a tavasz. Olyan szép mindez, hogy az egyházhoz akkor sem volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna sem égben, sem bennünk. Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket, és hamu szürkévé tenné a földet, vagy eltörölné a modern ember játékszerét, a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el.
Kosztolányi sorai megidézték a húsvéti feltámadási liturgia szépségét. Ebben a liturgiában számos szimbólum eleveníti meg a feltámadás dicsőségét és örömét. Keressük ki Kosztolányi sorai közül, hogy a költő milyen szimbólumokat, képeket idéz fel a liturgiából, amelyek közvetítik ennek az örömnek a mámorát.
Tavasz, vagy a harangok is ezt idézik, körmenet, hogy aranyos karinkba öltöztek.
Na nézzük, mit szimbolizálnak vajon ezek a felzúgó harangok?
A halál csendjének a megtörését, Krisztus feltámadását.
Krisztus feltámadását, igen, ugye mindig akkor harangozunk, meg csengetünk, amikor valami történik. Ugye akkor is meghúzzák a harangokat, amikor valaki meghal, vagy tűz van, valami fontos dolog történik. És a harangok erre is felhívják ilyenkor a figyelmünket szintén, hogy valami nagy dolog történt, mire oda kell figyelnünk. És ahogy mondtad, valóban olyan szép, ahogy itt a Szent Háromnap csöndje után a halál csöndjét megtörve Krisztus feltámadását hirdetik a harangok. Miért öltöznek vajon aranyos karénkbe a papok?
Mert a aranyszín a fényességet és a világosságot szimbolizálja.
Igen, ugye ez egy liturgikus szín, nem sokszor használjuk, ott Kosztolányi korában még biztos gyakrabban használták, mint manapság. Egyébként tudod, mi a húsvétnak a liturgikus színe? Az arany ugye az nagyon jól tükrözi ezt a fényességet, a mennyei dicsőséget. Melyik lehet még az a szín, ami ezt a nagy fényt megjeleníteti?
A fehér?
A fehér, igen, fehér. Miért indulunk, mit gondolsz, a feltámadási körmenetre? Ugye a Kosztolányi emlékezetében ez is az ünnep szerves része volt. Mit fejez ki vajon ez a körmenet?
Ilyenkor a hívők papság vezetésével, hát egy vallásos, gyarapító szándékkal elindulnak a körmenetre, és ez ilyenkor egy hálaadó vagy könyörgő körmenet.
A húsvéti az vajon melyik? Inkább hálaadó vagy könyörgő?
Inkább a hálaadó.
Inkább hálaadó. Ugye énekeljük, hogy alleluja, alleluja, hála légyen az Istennek. Hogyan kapcsolódik össze szerinted a feltámadás ünnepe és a tavasz? Ugye itt Kosztolánynál megjelennek ott a körmenetnél a rügyező, zöldellő fák, a tavasz képe.
Mert a tavasz mint évszak a megújulást, az újjáéledést jelképezi. és már egyébként is erre az évszakra esik a feltámadás ünnepe.
Igen, igen, igen. De úgy, ahogy a természet megújulása milyen szépen kifejezi, tükrözi Krisztus feltámadását, az új élet kezdetét, ugye? A győzelmet, a tél, a halál, a sötétség felett. Tudnál még a húsvéti liturgiai elemei közül hasonló szimbólumokat kiemelni? Ugye annyira gazdag a feltámadás ünnepének az eszközkészlete, a képei, a cselekménye, és mind-mind nagyon mély értelmű. Találsz még olyat esetleg, ami szintén most érdemes megemlíteni?
A húsvéti gyertya is egy szimbólum, vagy a keresztvíz szentelése, a tűzszentelés, ugye a fény ünnepség.
Na maradjunk akkor itt ennél a tűzszentelésnél. Ugye meg itt a szó, vagy a fényességről már volt szó, ugye ami a liturgikus színekben megjelenik, hogyan kapcsolódhat ez a tűzszentelés, vagy akár, hogy mondtad, a húsvéti gyertya az ünnephez?
Ugye amikor meggyújtják a gyertyákat, akkor a templom teljes kivilágítása jelzi Krisztus világosságának a szétáradását, és Krisztus feltámadása bevilágítja ezt az éjszakát.
Gondolja a sztárok világára, tehát ez a hétköznapi életben is mindig megjelenik, a nagy fényesség, a csillogás.
A dicsőséget.
Igen, pontosan. Tehát részben a feltámadás dicsősége, Jézus dicsősége, az a győzelemnek a dicsősége, úgy, hogy mondjuk, hogy legyőzte a halált, a mennyország fényessége részben, másrészt a fény. Ugye a fény, ez így aztán valahogy a teljes igazságot is megjeleníti, ugye? És Jézus magára mondja, hogy én vagyok az igazság és az élet. És akkor a fényről eszünkbe juthat az élet?
Igen.
Igen.
Például a növényeknél is, mert fény nélkül nincs élet.
Igen, vagy mondhatjuk ugye az ellentétét, hogy sötétben, ugye, ahogy mondtad, nincs élet. Tehát a sötétség igen. Az a halál. Ugye, ahonnan Jézus kijött, amit legyőzött, nyilván az ellentéte akkor ez a fényesség lesz, ugye, az életnek. Ahogy mondtad te is, ami szintén a természetben ugye megjelenik. Ráadásul a fénynek nem csak világossága van, hanem hát gondolja a napsütésre is. Nyáron még sok is belőle.
Melegsége.
Melegsége, bizony. Ugye, hogy a fényesség az bizony olyan, mint a szeretet, hogy ugye Jézus Urunk is, hogy melegíti a szívünket, melengeti. Említettük a húsvéti gyertyát. Na, maga a húsvéti gyertya is egy szimbólum, de a gyertyán is vannak mindenféle jelképek. Beszéljünk már ezekről a jelképekről. Mi található ezen a húsvéti gyertyán?
Van rajta évszám, amely az adott egyház évét jelképezi.
Ez az egyházi év, igen, mindig.
5 darab töménszem, melyek Krisztus 5 szent sebére emlékeztetnek. Ugye a kereszt, mely Krisztus halálra emlékeztet, és vannak rajta görög betűk is.
Melyik ez a két betű, ami?
A görög ábécű első és utolsó betűje, az alfa és az omega, amik ugye a kezdetet és a véget jelképezik.
Igen, és mi a mi életünk kezdete és vége?
Krisztus.
Krisztus, igen. Ugye, tehát itt az alfa és az omega, ez egy Krisztus szimbólum. Mit említettünk még itt a liturgiában? Jó emlékszem a kereszt víz szentelését, ugye? Víz. Hogy kapcsolódik itt a víz a húsvét ünnepléséhez?
A víz Krisztus halálából és feltámadásából fakadó élet és kegyelem jele. Ugye a keresztség anyaga.
Igen, mert ugye itt a húsvéti liturgiában általában, ha mód van rá, akkor keresztelnek is. Igen, és ez a víz, ahogy mondtad, ez mindig a feltámadásnak is a szimbóluma. Ugye ezt most már kevésbé érezzük, de az ókeresztény időkben eredetileg alámerítéssel kereszteltek. Ugye, ami azt jelentette, hogy víz alámerítették az embert, ugye ez kifejezte azt, hogy meghalt a bűnnek, és amikor feljött a vízből, az pedig ugye az újjászületése volt, hogy az egy új életre élet. Ráadásul a víz, az még mit jelképezhet? Mire használjuk a vizet a hétköznapi életben?
Nyilván megisszuk, vagy például a fürdéshez.
Uh-huh. Az élethez, igen. Hát amikor fürdünk a vízzel, akkor arra használjuk, hogy...
Megtisztuljunk.
Megtisztuljunk, ugye? Ezt kifejezi nyilván a lelki életben a víz, ezt a tisztulást is, ugye? Úgyhogy szerintem a víz az az életnek az egyik alapfeltétele, ugye? Nem csak nekünk, hanem úgy szó volt a növényekről is, hogy bizony a víz az maga az élet forrása, és Jézus is úgy beszél magáról, ugye, mint éltető vízről. Volt itt a keresztelés szertartásáról, vajon miért itt ebben a nagyszombati liturgia keretében kerül erre sor?
Krisztussal együtt nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, és vele együtt feltámadva Istennek kell élnünk.
És ezt fejezi ki a keresztség.
Igen.
Ugye? Itt a liturgiában a keresztelés nem is történik, de mindenféleképpen a keresztségi fogadalmunkat megújítjuk. És ugye ez kifejezi szintén ez a keresztség, hogy ugye, ahogy Krisztus is meghalunk, meghal bennünk a régi ember, és hogy Krisztus is új életre éled, úgy mi is keresztségben egy új krisztusi életet kapunk. Milyen húsvéti feltámadást megjelenítő szimbólumokat, szokásokat ismerünk a néphagyományból. Ugye ez is egy nagyon gazdag szimbólumvilág, tele van ez is jelentésekkel.
Ugye a húsvéti tojás, az ételszentelés szokása, locsolkodás, húsvéti bárány, vagy nyúl, és a húsvéti határjárás.
Na, itt már volt szó a természetről, itt említettél nyulat, meg bárányt. Mit gondolsz, melyik állat az, amelyik inkább kapcsolódik a liturgiához?
Inkább a bárány.
Inkább a bárány. Na nézzük, hogy kapcsolódik a bárány húsvét ünnepéhez, hogy keveredett ide a bárány.
Ugye a zsidók húsvéti báránya, az áldozati bárány, amelynek a vérét felkenték az ajtófélfára az egyiptomi szolgaság éveiben, és így megmenekültek a házak első szülöttjei. De ugye Krisztust Isten bárányának is szokás nevezni, és Jézus, mint áldozati bárány hozza el számunkra az üdvösséget és a megváltást.
Igen, itt ugye a maga Krisztus lesz az áldozati állat, az áldozati bárány, akit leölnek. Ugye ezt a képet, ezt kicsit úgy nehezen értelmezünk mostában, de akár a zsidóknál is, hát ismerjük, hogy ugye a születések után a szűzanya meg Szent József, ugye őt galambokat vittek a templomba. Tehát, hogy voltak akkor is még állatáldozatok. Ugye ez a kiengesztelő áldozat, hogy a bűneinkért, ugye nem minket büntessen az Isten, hanem mi így feláldozzuk ezeket az állatokat, kiengeszteljük Istent. És ugye a kereszténység nagy áldozata, nagy engesztelő áldozata, vagy a megváltás bére, az ugye nem mi vagyunk, nem egy akármilyen állat, hanem maga Jézus Krisztus, maga Isten az, aki lejön az emberhez, és bemutatja a tökéletes áldozatot. Hiszen tudnánk mi igazából bármit tehetnénk, hogy nem tudnánk kiengeszteni Isten. Nem tudunk tökéletes áldozatot bemutatni. Egyedül ő az. Ételszentelés. Milyen szimbólumok jelennek itt meg? Milyen ételeket csomagolunk össze, viszünk el kiskoksárban a templomba? És vajon miért ezeket?
Például a kalácsot, és a kalács megszegése az Krisztus sebeit jelképezi. A bor ugye Krisztus vére, míg a torma a népi értelmezés szerint a keresztre feszített Krisztusnak kínált ecet keserűségét idézi.
Tojás? Az mit jelképezhet?
A tojás a feltámadásra emlékeztet bennünket, és a számuk egyes helyeken az apostolokra utal.
A feltámadás és a tojás az hogy?
Új élet.
Az új élet, igen, igen. Tehát ugye ez is az új élet, a megújulás szimbóluma, igen. És ahogy jól mondtad, hogy a kalács pedig az maga Krisztus teste, ugye, amit megvágunk, ami ott megtöretik, ugye, mint maga Krisztusat kereszten. Húsvéti határjárás szokásáról is beszéltél. Ez is egy régi szép szokás, vajon miért mentek ki az emberek húsvét hajnalán a határba?
Mert hírül vitték az Úr nagy győzelmét.
Ugye kivitték a természetbe is.
Igen. És részben azért, hogy együtt ünnepeljenek a természettel, viszont részben azért is, hogy a gonosz szellemeket és a természeti csapásokat elrettentsék és áldást kérjenek a termésre.
Bizony, igen. Hát ugye nekik ez az életük mindennapjaik szerves része volt. A mezőgazdaság, a termés, a föld. Nyilván kérték rá így is Isten áldását. Ugye a természetben is. Ugye ez azért ott a mezőgazdasági munkák kezdetének is az ideje, a növekedést, a megújulást. Már itt a kosárkában szóltunk a tojásról, de van még úgy itt húsvétot kapcsolódóan a húsvéti tojás és a tojásfestés. Hogyan kapcsolódik ide ez az ünnephez, húsvéthoz? Milyen színe volt eredetileg a húsvéti tojásnak?
Az eredeti színe az piros volt, és a piros szín Krisztusnak az emberiségéért kiontott vérére emlékeztet bennünket. És ugye már mondtuk, hogy a tojás az az életet, az újjászületést jelképezi.
Uh-huh. Van esetleg még olyan jelentése ennek a tojásnak?
Igen, más felfogás szerint a tojáshéj az ószövetséget, a bársia viszont az új szövetséget jelképezi.
És mit gondolsz, hogy a polgári szokásban megjelenő hímes tojások, mindenféle díszítés, amit ugye a locsolkodónknak adunk, maga ez az ajándékozás, az vajon kapcsolódik húsvét ünnepéhez, magához a feltámadáshoz?
Szerintem az annyira nem.
Ez már nem. Ugye ott a kosárban az még igen, de mint ajándéktárgy, az igazából ez már profán tartalma van. Vajon a locsolkodás is ugye, mint ilyen húsvéti népszokás, vajon ez is egy profán hagyomány, vagy felelhetők benne azok az elemek, amelyek a húsvét liturgikus tartalmához kapcsolják?
A locsolkodás az még a keresztelésre vezethető vissza, mivel régebben vízbe merítéssel vagy leöntéssel történt.
Mert ugye a keresztelés.
Igen, igen. Más magyarázat szerint a locsolkodás az öröm és a vidámság jeleként került a húsvéti szokások közé.
Uh-huh. Igen, igen, valahogy így lehetett. Ugye itt is a víz motívuma az, ami összeköti az újjászületéssel, a feltámadással, a keresztséggel ezt a locsolkodás szokását. Említettünk már egy állatot itt, ami a húsvéthoz kapcsolódik, a bárány. Ugye igazából talán a csibe is így, ami a tojásból kikel, és még mondtunk egy állatot, ez volt a...
Nyuszi.
A nyuszi. Na, a húsvéti nyuszi. Hogy kerül ide a húsvéti nyuszi?
Mivel tavaszra esik az ünnep, így sokféle termékenységi szokás is kapcsolódik hozzá. A szaporosságáról ismert nyúl így került a húsvéti jelképek közé.
Ugye érezzük, hogy itt is azért már kicsit ez a profánabb tartalom jelenik meg, ugye ez visszanyúlik még az ókori pogány időkre, amikor a tavasz az hagyományosan a termékenységi rítusok ideje volt. Ugye ahogy ez igazából a kereszténységben is, amikor a határjárást említettük, akkor ott ugyanez jelenik meg, hogy kimennek az emberek, a jó termésért is imádkoznak. Ugye az is egy termékenységi rítus, nyilván, hogy keresztény köntösbe vagy megszentelve. A nyuszi is valahogy így került ide, ugye, ahogy a tojás is, ahogy mondtuk, az új életet szimbolizálja, a nyuszi is részben a szaporosságával, hát inkább igen az életnek a túláradását, ugye, amit a tavasszal megjelenik a természetben, és hát a feltámadás, ami ugye életet ajándékoz nekünk, vagy a keresztség szertartása, ami ugye új életre hív bennünket, talán ezt fejezheti ki. Mindez a sok-sok jelképes szokás, tárgy, cselekedet, nem csak dísz az ünnepnek, hanem elvezet bennünket a húsvét, a feltámadás ünnepének mélyebb megértésére. Vajon számunkra, számodra, Gabi, mit jelent a feltámadás?
Számomra a reményt, meg az újjászületést jelenti, vagy a győzelmet a gonoszság fölött, és természetesen a feltámadás a keresztény hit központja és alapja.
És gondolkodtam rajta, hogy vajon nekem mi jut eszembe róla elsőnek, nekem is, amit te is mondtál, hogy ez a győzelem a halál felett, hogy a gonoszság feletti végérvényes győzelem. Adásunk végéhez érkeztünk, megköszönjük a hallgatók figyelmét. 16. Benedek pápa feltámadásról szóló gondolataival búcsúzunk, és kívánjuk, hogy a feltámadás öröme ragyogja be mindnyájunk szívét.
Jézus feltámadása egy teljesen másféle életre való áttörést jelentett. Olyan életre, amely nincs többé alávetve a születés és a halál körforgásának, hanem túljutott azon. Ez az élet az emberi lét új dimenzióját nyitotta meg. Jézus feltámadása ezért nem olyan egyedi esemény, amellyel fölösleges foglalkoznunk, és amely csak a múlthoz tartozna, hanem egyfajta mutációs ugrás. Ez nyilván félreérthető kifejezést analógiaként használva. Jézus feltámadásával az ember lét új lehetősége jött el, amely mindenkit érint, illetve jövő, újfajta jövő nyílt meg az emberek számára.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjával beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Sztarapeni Pekör Pax Úton hazafelé című regényének 15. részét hallják Babucsai Réka előadásában. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően a szószóló következik. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba gesztei plébános a fájdalmas rózsafüzér 3. titkáról elmélkedik. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Múltunk pillérei című történelmi magazinunkban dr. Pap József történész tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentalizmus történetéből című könyvéről, a korszakról, valamint a tanulmány létrejöttéről beszél. Hajnali 4 órától zenei összeállításunkat hallják. Kedves hallgatóink, a mai műsoraink készítésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András, és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is, a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az apostolok megijedtek, és félelmükben azt gondolták, hogy kísértetet látnak. Jézus így szólt hozzájuk: mit féltek? És miért támadnak kételkedő gondolatok szívetekben? Nézzétek kezemet és lábamat, én vagyok. Olvasom a Lukács evangéliumban. Péter és Júdás árulása paradigmatikus jelentésű. Ezek az emberek megpróbáltak úrrá lenni megszégyenítő múltjukon. Júdás azután elment és felakasztotta magát. Ezzel bűnös múltjának a végleges bűnösség jelentését adta, azáltal, hogy véget vetett életének, meggátolta, hogy Jézus ellen elkövetett árulása más értelmet kapjon. Árulása soha többé nem lehetett más, mint árulás. Egészen másképp volt Péterrel, aki kiment és keserves sírásra fakadt. Számára árulása állomásá lett élete keresztútján, mely végül mégis végleges boldogsághoz és a szentségben való beteljesedéshez vezette. Nincs még egy példa, amely egyértelműbben mutathatná meg, hogy a múlt plasztikus anyag, és egészen más értékelést kaphat, föltéve, hogy az ember mindennek ellenére ismét kezd feltárulni a szeretetben, azaz kimondja: te tudod, hogy szeretlek. A bűnös cselekményt és a benne lakozó jelentést szét lehet választani. Az ember képes múltjának egészen új jelentést adni, és így teljesen átváltoztatni a múltat. Az a tudat, hogy Istentől eltaszítottak vagyunk, a kétségbeesésbe hajtja az embert, vagy az imádságba. Mennyei atyánk, esendők vagyunk, még mindig rabjai a testiségnek, ebben a világban, mely egy-egy pillanatban oly szépnek tűnik és csábít a hűtlenség mindennemű gyengeségére. Segíts meg, hogy a mi átalakulásunk ne legyen túlságosan nehéz és küzdelmes, és a mi bemenetelünk országodba ne szenvedjen halasztást.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,